madár székfoglalói volt a rugó, mely a régen lappangó nagy gondolatokat Veres Pálné lelkéből kipattintotta. Hát egy ez egy akkora rugó volt, hogy meg se állt utána.
A Mi Csodanők Voltak podcast támogatója az Avó Magyarország, akik már több mint 135 éve támogatják a nők önmegvalósítását, szépségét, vállalkozói szellemét és jólétét, mert hisznek abban, hogy ha a világ jobb hely lesz a nők számára, az mindenkinek egy jobb világot jelent.
Nők. De micsoda nők?
Nők, akik maradandót alkottak.
Nők, akik beírták magukat a történelembe.
Nők, akiknek nem volt egyszerű életük.
Nők, akik nem adták fel.
Nők, akik nem érték be az elég jóval.
Nők, akik nem törődtek bele a nembe.
És a nemüknek szánt sorsba.
Nők, akik változást hoztak.
Nők. De micsoda nők?
Micsoda nők voltak?
Az Éva Magazin podcast műsora.
Budai Lottival
és Zubor Rozival.
19. rész, Veres Pálné. Ehhez megint odaírtam, hogy köcsökség. Ez az érettségi egyetemre járás dolog, mert hogy ez a nesze semmi fog meg jól esete, hogy azt mondták, hogy persze mehetnek a nők egyetemre, de nem tudtak érettségizni. És érettségi ilyen nem mehettek egyetemre. És hát ugye egy iskola sem nagyon adott olyan képzést, amivel mondjuk a nők pénzt tudtak volna keresni, tehát nem adott szakmát. És ezekre kereste a megoldást egyébként Benicki Hermint, ami egyébként az ő történetében nagyon izgalmas, hogy ő ezzel 50 éves korában kezdett el foglalkozni. De akkor, mint egy bulldozer. És ez egy nagyon-nagyon érdekes történet, hogy jutott ő oda, hogy egy ilyen elképesztő energiákat mozgósító aktivista váljék belőle. Milyen érdekes, nem? Hogy azért már abban a korban a férfiak is odafigyeltek arra, hogyha volt egy kicsit okosabb, műveltebb, szélesebb látókörben.
Igen, azért ez elég ambivalens, mert élvezték, hogyha egy ilyen nő társaságába akadtak, de azért a saját lányukat mondjuk nem akarták volna okosítani, főleg azért, mert mondjuk féltek, hogy nem veszik őket feleségül, mert hát akkor az járta, hogy azért a művelt lányokat annyira nem szeretik a férfiak, azért amikor Derák Ferenc nem biztatja az embert, akkor azért az elvenni a kedvét valakinek, és így ezután így még zsenélesebb lesz a sztori, mert akkor azt mondta, hogy akkor ő gyűjt egy pénzt leányiskolára. Tehát neki egyébként az volt az elvélete, meg ezáltal győzött meg férfiakat, hogy jó, mindenki azt mondja, hogy ha nőket azért nem tanítják, mert nem érdemes, mert nem olyan a felfogó képességű, és egyébként is ostobábbak, meg nem értenek meg ilyen bonyolultabb összefüggéseket, és akkor mondta, hogy jó, akkor nézzük már meg először a történelemben, hogy mi történik, ha ugyanazt tanítjuk nekik, mint a fiúknak.
Hugonnai Vilmánál beszéltük meg, hogy cserélnünk kellene, mert hogy eredetileg ebbe az évadban nem terveztük be Veres Pálnét, mást terveztünk. Ugye azt beszéltük, hogy úgy lenne talán kerek, meg annyira összekötődik a két nő, hogy ne hagyjunk olyan nagy szünetet, hogy esetlegesen egy harmadik évadra áttolódik, mert hogy egyébként akartunk róla beszélni, tehát föl van is írva, hát szerintem már 100 pluszos női listánkra, de hogy... most gondoltuk, hogy akkor itt az ideje Veres Pálnénak.
Igen, egyébként ugye tény, hogy amikor a 19. század közepén ugye Veres Pálné férjhez ment, hogy ő így teljes egészében felvegye a férje nevét, ez egyébként érdekes, amikor külföldieknek mesél, hogy nálunk van ilyen névfelvételi rendszer, hogy valaki teljes egészében adja a keresztnevét, és egy név lesz belőle, nagyon csodálkoznak rajta, mert azért ez egy ilyen elég extrém példa, ha jól tudom, hogy a népek nyelvében. Úgyhogy én inkább a lány nevén hívnám. Benicki Herminnek hívták egyébként. Nagyon szép név ez a Hermin nekem. Nagyon tetszett, és az tény, hogy az ő történet egy ponton nagyon erősen összefonódik Hugonnai Vilmáival, meg illetve dolgoztak is együtt, és csak ilyen nagyon gyors emlékeztetőként, hogy ugye amikor Hugonnai Vilma megszerezte a diplomáját, még 20 évig ugye itthon nem tudta ő honosítatni, de még azután sem, hogy ugye engedélyezték 95-ben a nőknek, hogy orvosi egyetemre járjanak, mivel neki nem volt érettségje. Érettségivel lehetett ugye csak egyetemre menni, és ahol ő Svájcban tanult, oda ő tanuló érettségi nélkül vették fel. És ezért, hogy előbb beiratkozhasson az egyetemre, és ott letehesse a szigorlatokat, amit megcsinált már 20 évvel korábban, először egy fiú gimnáziumba kellett jelentkeznie a magánérettségire. De ezt is csak akkor riban engedélyezték, hogy a nők leérettségizhessenek, vagy hát a lányok. És abban, hogy ő ezt egyébként megtehette, volt kiemelkedő jelentősége Veres Pálnénak, azaz Benicki Herminnek, mert ő pedig éppen ezért dolgozott vele párhuzamosan, és ez így szépen kiegyenlíti egymást, ez a, vagy kiegészíti egymást ez a két történet, mert Hugonnai Vilma azzal tett ugye hatalmas szívességet a kora nőinek, hogy mondjuk nem engedte így elmismásolni a diplomáját, mert ugye ez, erről is beszéltünk, hogy a Trefor azt mondta neki, hogy nyugodtan praktizáljon, őt nem fogják zaklatni a hatóságok, hogy nem tudom, sarlatánkodik magyar diploma nélkül, csak ne akarjon itt precedens teremteni, tehát ne verje végig a rendszeren a diplomái honosítatásának, akkor minden nő majd tanulni akar, és ő azt mondta, hogy penéket. Tehát, hogy ez az én papírom, ismerjétek el. És hogy ugye ezzel párhuzamosan pedig Benicki Hermin pedig az intézményi szintű reformokért és a nőoktatásért küzdött.
Ezzel kapcsolatban kettő dolog. Az egyik az, hogy ehhez megint odaírtam, hogy köcsökség. Ez az érettségi egyetemre járás dolog, mert hogy ez a nesze semmi fog meg jól esete, hogy azt mondták, hogy persze mehetnek a nők egyetemre, de nem tudtak érettségizni. Uh-huh. És érettségi ilyen nem mehettek egyetemre. Igen, szóval, hát, hogy ez egy undorító dolog volt.
Kiesett ebből egy generáció, akik mondjuk nem tudtak, tehát legfeljebb az mehetett volna, hogy egyetemre, aki akkor úgy beiratkozik egy olyan iskolába, ami érettségit ad lányoknak, ami meg még nem volt. Igen. Tehát, hogy ugye erről is szól ez a történet, hogy igen.
Úgyhogy ez az egyik dolog, amit ide fölírtam, a másik pedig az, hogy jött nekünk a YouTube-on, mert hogy ugye, hogyha esetleg valaki nem tudja, akkor meg is vagyunk mi nézhetőek az interneten, szóval meg is nézhettek egy-egy adást, és a YouTube-on jött egy komment azzal a kapcsolatban, hogy mit gondolunk egyébként Hugonnai Vilmáról, hogy ő elsősorban orvos volt, vagy elsősorban női, vagy nőjogi aktivista. És ugye erről mi privátban is utána beszélgettünk, hogy neki a legfontosabb a gyógyítás volt, uh-huh. De hogy ettől függetlenül...
Aztán lett belőle egy nőjogi aktivista igen. Igazából, mert hogy nem akart ugye senkit hátrahagyni.
Igen.
És akkor már ott egyébként így megpedzegettük, hogy akkor most ott hogy tanulhattak a lányok ekkoriban, vagy mire volt lehetőség, mire nem volt. Éppen ezért most szerencsére sikerült egy kicsit így szétszálazni, hogy hogy is volt ezzel a helyzet. Ugye az ötvös féle népoktatási törvény jött ki 1868-ban, ez ugye előírta a 6-12 éves korosztálynak a tanközeletség, köztelezettséget ezekben a népiskolákban, amilyen elemi szintű oktatás volt, illetve az 5000 főnél nagyobb településeken voltak a polgári iskolák. Na most ugye ezek nyilván lányoknak is viszonylag alacsony életkorig ugye ezért kötelezőek voltak, de hogy ezek ilyen nagyon gyakorlati képzéseket adtak, tehát amire mondjuk egy vidéki gazdasszonynak, vagy egy városi leendő szatócs, vagy iparos feleségnek szüksége van a mindennapi életben, tehát műveltség, látókör szélesítés, a világ és a perspektíva, és benne az ember szerepének a megértése, az így nem szerepelt a kitúzott célok között, és hát ugye a felső, vagy hát polgári, ez a felső középréteg, vagy a nemesi lányoknak az oktatására nem volt semmilyen intézmény lényegében, legfeljebb ezek a kétes hírű és nagyon drága magánintézmények, ahol nem tudom táncolni, hímezni, meg franciául beszélni tanultak nagyon sok pénzért általában. És hát ugye egy iskola sem nagyon adott olyan képzést, amivel mondjuk a nők pénzt tudtak volna keresni, tehát nem adott szakmát. És ezekre kereste a megoldást egyébként Benicki Hermin, tehát hogy ő elsősorban a saját rétegén belül látta, hogy mekkora problémát okoz ennek. Ugye ő egy nemesi családból származott, hogy az ő körében mozgó lányoknak mennyire szűk a látókör, és mennyire keveset tudnak a világból. És ami egyébként az ő történetében nagyon izgalmas, hogy ő ezzel 50 éves korában kezdett el foglalkozni. De akkor, mint egy buldózer. És ez egy nagyon-nagyon érdekes történet, hogy jutott ő oda, hogy egy ilyen elképesztő energiákat mozgósító aktivista váljék belőle, és ehhez most egyébként majd egy másik történetet is el kell mesélnünk, mert az ő története nagyon szorosan kötődik Madách Imrével, amiről majd elmeséljük, hogy miért, lehet, hogy van egy ismeri történetet.
Lehet, hogy egy ilyen rossz tulajdonságom nekem, de hogy én azért hajlamos vagyok az interneten is eléggé őszinte lenni, és nem titok, hogy én ebbe a beszélgetésbe most abszolút hallgatóként csöppenek bele, mert úgy alakultak az elmúlt napjaim, heteim, hogy nem tudtam úgy felkészülni erre a beszélgetésre, mint ahogy szoktam. Úgyhogy nagyon sokat fogok kérdezni, és majd nagyon kikerekedett szemmel fogok valószínűleg én is sokszor nézni rád, mert én se tudom azokat a dolgokat, amiket te tudsz, de azt például tudom, hogy Hermin elég későn ment férjhez ahhoz képest, mint abban a korban szokás volt.
Igen, ő 24 éves volt, amikor férjhez ment, ami valóban egy rendhagyó kormány már vénlánynak számíthatott volna egyébként abban az időben. Ennek az az oka, hogy ő tényleg egy nagyon ősi, nemesi, gazdag, jó anyagi körülmények között lévő családba született két lány testvérével együtt. Egyébként az egyiket Lottinak hívták, itt tök érdekes volt olvasni, és értem ott leírva, mert azért ez még ritkán fordul elő, mert egyre több Lotti van. És ők elveszítették az édesapjukat 1 évesen, az anyukat meg 15 évesen, és onnantól kezdve nagyapjuk nevelte őket, aki amúgy egy ilyen, hát jó szándékú, de egy elég rideg zord, hát ő meg egy idősödő földes úr volt ugye azokban az időkben. És hát ugye ennek az lett egyrészt a következménye, hogy viszonylag későn kerültek ki ezek a lányok a házassági piacra, amiről elég sokat meséltünk a Jane Austen-es részben, és hát ennek a piacnak így az intrikáihoz, meg a, nem tudom, párok összeborolnálásához azért akkoriban inkább a nevelőnők, gárdadámok, nagynénik, meg a ravasz anyukák értettek, nem egy idősödő úr, illetve hát nem volt olyan, nem talált olyan női rokont hirtelen, aki mondjuk így be tudta volna vezetni a lányokat ebbe a társaságba, és ugye Hermin is 24 éves lett, mire megtalálta azt a budapesti unoka nővért, aki a palotájába oda be vezette a lányokat, illetve oda hívott fiatal embereket, hogy tudjanak ismerkedni, és ott találkozott egyébként Veres Pállal, egy Nógrád megyei tisztviselő per politikussal, akiről egyébként mint majd kiderül egy igen művelt és egy meglehetősen emancipált férfiú volt. Viszont amit még Hermin hozott otthonról, és még az anyukájától, akire azért 15 éves koráig számíthatott, az az oktatás iránti tisztelet vagy elkötelezettség volt, mert hogy az anyukájáról mesélték neki, hogy például ő nem csak a saját lányait tanítgatta, amelyik tudta, hanem hogy a környékbeli paraszt gyerekeket is. Másrészt meg hozott egy nagyon erős újító szellemet egyébként az a nagypapája részéről. Ő volt az egyik első, aki részvénytársaságot alapított az országban, de a megyében biztos, és hogy ő nagyon hangsúlyozta már a reformkorban is, sőt, még talán előtte is, hogy minden, hogy Magyarországnak ipar és kereskedelem lenne szükség, és erre kéne tanítani a fiatalokat. És hát ugye összeházasodtak Veres Pállal, és született ugye egy lányuk, Szilárda, aki az egyetlen gyermekük maradt egyébként, és a családi örökségnek megfelelően Hermin nagyon nagy gondot fordított az ő nevelésére, mert neki például nagyon fájt, hogy annak idején, ahol ez a nagynéni bevezette társaságban, nagyon sok író, tudós, költő volt, és hogy ő nem tudott velük egyszerűen sem művészeti, se éppen nagy politikai kérdésekről beszélgetni. Fiatalon olvashatott egyébként minden lánya, mennyit akar, de hát egy aglegény, idős aglegénynek a, vagy hát idős özvegyembernek a könyvtár azért nem volt annyira, ilyen szép magyartalan mondjam, egy update gyűjtemény. És egyébként pont ezért, mert őt ez ennyire frusztrált, a Veres Pál is nagyon szívesen tanítgatta a feleségét, miáltal Herminből még így is a korának egy kiemelkedően művelt nője lett mondjuk a középkorú éveire, vagy hát a fiatalasszony évekre. És pont ezért ők Vanyarcon laktak, ott volt a kastélyuk, és oda össze is gyűjtöttek, vagy hát oda gyakran jártak ilyen értelmiségi férfiak, művészek, tudósok, köztük Madács Imre.
Akivel, hogyha jól tudom, akkor ők, nekik úgy indult a kapcsolatuk, hogy jó barátok voltak, vagy jó barátok lettek.
Igen, tehát Madács nagyon élvezte ezt a Hermin meg Szilárda kettőse jelentette művelt női társaságot, meg hát nagyon jóban volt egyébként a házas pár másik tagjával, Veres Pállal is. Olyannyira, hogy mondjuk, amikor Madácsot a szabadságharc leverése után letartóztatták, mert bújtatta Kossuthnak az titkárát, akkor meg is látogatták a börtönben, Pozsonyban volt egyébként hát rabosítva. Van erről is egyébként egy szép történet, amikor Hermin ment oda, akkor egy, tehát hogy Pozsonyban akkor nem nagyon laktak magyarok, de hogy oda ment egy nőhöz, aki éppen a virágait ápolt egy ablakban, és kérte, hogy adjon már egy szál virágot, mert egy magyar rabnak viszi, és amikor a nő megtudta, hogy egy magyar rabnak viszi, akkor lekaszálta az egész balkonját, és mindet oda nyomta a kezébe, és ezt meg is engedték, hogy Hermin bevigye a börtönbe Madácsnak, és egyébként erről írt verset később Madács, a rab virágait, ami fontos lesz még, ez a költemény, majd mindjárt rátérünk, hogy miért.
Egyébként erre a művelt társaság dologra, hogy anyalánya ilyen nagy, úgymond úgynevezett sikert aratott, ez egyébként milyen érdekes, nem? Hogy azért már abban a korban a férfiak is odafigyeltek arra, hogyha volt egy kicsit okosabb, műveltebb, szélesebb látókörben
Igen, azért ez elég ambivalens, mert élvezték, hogyha egy ilyen nő társaságába akadtak, de azért a saját lányukat mondjuk nem akarták volna okosítani, főleg azért, mert mondjuk féltek, hogy nem veszik őket feleségül, mert hát akkor az járta, hogy azért a művelt lányokat annyira nem szeretik a férfiak, úgyhogy azért ez ambivalens, de kétségtelen, hogy egyébként
azért meg... volt olyan, tehát hogy volt rá példa, igen.
Hogy mint szellemi partnereket tudták őket értékelni, legalábbis akinek volt mondjuk annyi felvilágosultsága. És Madách is tudta egyébként ezt ugye értékelni, annak ellenére, hogy neki azért volt egy igen terhelt viszonya a nőkkel. Most kezdve azzal, hogy neki egy elég uralkodó, szellemű, szigorú édesanyja volt, aki egyedül nevelte őt és a testvéreit. Folytatva azzal, hogy 22 évesen feleségül vette egy 17 éves fiatal lányt, Fráter Erzsébet, tehát a történetüket megírta egyébként Nyári Krisztián is, az így szerettek őkben. És ezt a házasságot egyébként nagyon sokan ellenezték. Barátai mondták Madácsnak, akik nem tudom, kicsit ilyen klisékben gondolkoztak, azt mondták, hogy nem, mert ő az a lány, akinek csak udvarolnak, de el nem veszik, utalva erre, hogy ez a lány nagyon, hogy ez a Fráter Erzsébet egyébként egy nagyon életvidám, jókedvű, hangos férfiakkal, nem tudom, flörtölni szerető lány volt. Ezen túl egyébként nem valószínű, hogy bármiféle idézőjelbe téve romlott múltja lett volna, de hogy így ezt már akkor is így megszólták, hogy így akarjon tetszeni a lány egy férfiaknak, de azért ne ennyire. Meg egyébként ellen
legyen
ezt az anyós
szép is. De ne túlságosan, legyen okos is, de ne túlságosan, meg ne az én feleségem, igen. Meg ne az én lányom. Érdekes kor volt, igen.
Igen. És hát igen, az anyós meg azért nem szerette ezt az Erzsit, mert hogy hozzájuk képest meg alacsonyabb sorból származott, vagy hát rosszabb anyagi körülmények közül érkezett. És tulajdonképpen Fráter Erzsinek a nevelése és oktatása, amiben ő részesült, az amúgy teljesen megfelelt a korszellemnek, és akkor most itt jön egy ilyen kis nőnevelés történet, amit is szoktam beszúrni ilyen kis, nem is tudom, kitekintésekként, hogy ugye azt, hogy most különböző korok mit gondoltak erről a kérdésről, vagy hogy hogyan képzelték el a nők ideális oktatását, ez mindig attól függött, hogy mit gondoltak a nőkről. Tehát, hogyha mondjuk valaki kicsit ismerősebb ilyen ókori, görög vagy római szatírek vígjátékok világával, tehát, hogy ott azért nagyon masszív nőgyűlölettel is találkozunk, tehát ott a nőt például rossznak gondolták, tehát, hogy aki sokkal, aki felelőtlenebb, hanyagabb, becstelenebb, hazugabb, erkölcstelenebb, ha nem vigyáznak rá, meg nem tartják őt erősen, és például ezért mondta ezt egy görög drámaíró Menandrosz időszámításunk előtti 3. században, hogy a férfi, aki a nőt írni tanítja, annyit tesz, mintha az áspis kígyónak adna mérget. Vagy Néró Császár tanítója Hippolytosztól maradt ránk egy olyan mondás, hogy amikor a nő gondolkodik, ördög ilyen gondolkodik. A kereszténység ezen mondjuk nem javított sokat a saját nőképével, viszont ott nem azt mondták, hogy a nőket mondjuk ördögivé teszi az oktatás, hanem csak, hogy fölösleges. És akkor itt jön az egyik kedvenc idézetem. Miként a nyerek fölösleges az ökörnek, úgy tanulás az asszonynak. Van tippet, ki mondta ezt? Rotterdami Erasmus, aki most szerintem nagyon nagyot néz, hogy az ő nevével jelzett programban nők utaznak külföldre tanulni más országokba. Tehát, hogy ez az, amire múltkor is beszéltünk, hogy így nagyon hiányos az ismeretünk abból a szempontból, hogy az utókor által nagyra tartott férfiak, mondjuk mit mondtak a nőkről. Vannak egyébként kivételek, bocsánat, azt meg kell mondanom, mert ott van például Erasmusnak a kortársa és barátja Mórusz Tamás, ugye, aki Angliában élt, ugye 7. Henrik udvarában is, bocsánat, 8. Henrik udvarában is, aki hát tanította a lánygyermekeit, ugyanúgy, mint a fiait gyakorlatilag, és ezért csodobogárnak is tartották amúgy, de ő már például ezt felismerte. De Angliában ugye ez egy kicsit más lesz majd ugye később a helyzet, de most igen, egy Jane Austennél erről is beszéltünk, hogy ugye az, ahol a reformáció elterjedt, ott például sokkal jobban meglendült a nőoktatás, mert ugye tőlük is elvárták, hogy tudják olvasni a Bibliát, de most csak, hogy egyébként még számokat mondjak erről, hogy mi hogy álltunk. 1870-ben, tehát a 2 évvel mondjuk a népnevelési történet után a nők 25%-a tudott írni, olvasni, most értve ezzel, hogy mondjuk le tudta írni a nevét, mert ezt általában tudják mérni. És ez 1880-ra lett 36%, 1890-re 46%, tehát közel századfordulóz, hogy mindig csak a nők fele sem tudott írni, olvasni, és ez 1930-re ért el azt a szintet, hogy már csak 10-ből egy nő volt analfabéta.
Ezzel a témával a második számú risporosba foglalkoztál, ugye?
Igen, a nők oktatásával, meg hogy, hogy milyen hatással volt mondjuk akár csak a könyvnyomtatás, meg a regények elterjedése az ő
De látom magam, hogy a kutató munkát során a nap végén
oda... Szétrobban a fejem?
Igen, szétrobban a fejed, és csapkodod ezeket a könyveket, meg a billentyűzetet, ahogy leírod.
Igen, egyébként ezért is beszéltünk arról Rozival, hogy nem jó, hogy ez a munkánk során így ennyi negatív energia tud belőlünk kiszabadulni, hogy lehet, hogy egyszer majd írunk egy könyvet arról, hogy így micsoda férfiak voltak, és akkor abba összeszedünk egy ilyen Mórusz Tamás, Valasis Gyura, vagy Beres Pált például. Igen, akik...
mert egyébként szoktunk erről beszélni, mert mindig félünk ettől, de még mindig nem jött ilyen, hogy mi nagyon feminista gonosznő személyek. Mert hogy nem erről van szó egyáltalán, és most megint
bocsánat. Azért... Feministák vagyunk, Rozi.
Igen,
vállaljuk.
Igen, vállaljuk.
Férfi gyűlölök nem vagyunk.
Férfi gyűlölök vagyunk, igen. De hogy érted, itt ebben a történetben is azért lesz egy felvilágosult férj, meg van egy annyira vaskalapos nagypapa.
Érted? Igen.
Hogy azért itt is ezeket meg kell említeni, hogy azért, hogyha ők nem lennének, meg hogyha ők olyanok lettek volna, mint a korabeli átlag férfi, akkor...
Na már Veres Pál úgy tilthatta volna a feleségét arra, hogy bármit csináljon, mint a annak a rendje.
Konkrétan, igen. Úgyhogy azért ezeket nem szabad elfelejteni. De igen. Szóval, aki így a témában, meg így a nőtörténelemmel kapcsolatosan szeretne még több agyfelcseszős dolgot olvasni, akkor a Risporos 2-est is szeretettel ajánljuk.
Jaj, köszönöm, olyan jó, hogy itt van a marketing. Köszönöm. Én ebben nem vagyok jó. De igen, valóban
de jó elég vagy.
Nem a marketing. Igen?
Jó köszönöm. Vagy.
Jó.
Ügyes vagy abban is.
Köszönöm szépen. Ez volt a Rozival az önbizalom erősítő tréningünk is szekciója a mai epizódban.
Na igen, vissza igen. Erasmushoz.
Igen, és a lényeg az, hogy a felvilágosodással kezdett megváltozni ez a nézet a nők nevelésre, és akkor kezdtek el úgy gondolkozni, hogy hát, hogyha mi gondolkodó, a politikai életben aktív államférfiakat akarunk nevelni, hát akkor ezeket nőknek kell felnevelnie, és hát, hogyha egy nő műveltebb, okosabb, akkor az műveltebb, okosabb férfiakat fog kinevelni a társadalom számára. Tehát, hogy aki mondjuk, ha egy nő tanul, akkor az jobb anya is tud lenni. Tehát, hogy ezáltal itt találtak egy legitim célt arra, mondjuk, hogy a nőket is oktassák, de ez csak kizárólag ugye a feleség és a családanya szerepen merül, mert mondjuk feleségként is esetleg jobb partnere tud lenni a férjének, jobban tudja őt támogatni. És még Hermin is majd ezzel fog egyébként kooperálni, tehát ő például azért akar majd ugye nőket oktatni, ő is erre fog majd hivatkozni, hogy például a gyerekeit is jobban tudja majd nevelni, illetve, hogy ha esetleg egy lánynak ugye nem sikerülne férjhez menni a saját akaratán kívül, mert hát amúgy miért is akarna egy nő mást, akkor legalább tudjon pénzt keresni, és ne szoruljon rá kegyelem kenyére, tehát, hogy ő azt a gondolatot eszébe se jutott megfogazni, még ha egyébként ő maga gondolt is ilyet volt annyi, hogy ne kommunikálja, hogy egyébként mi van, ha egy nő nem akar férjhez menni, és gyereket szülni, és mondjuk karriert építene, na hát mondjuk ezért biztos, hogy bolondok zárzába zárták volna kis túlzással. De a lényeg, hogy ezzel így elindul egy ilyen legitimizációja nők oktatásának, illetve itt megint beszélnem kell a kedvenc Jean-Jacques Rousseau-ról, akit már sokszor emlegettem, hogy mennyire kedvelem. Sok mindenért. Hogy őnek jó volt még egy olyan nézet, aminek szintén nagyon nagy hatása lesz az eljövendő évtizedekre, századokra, hogy ő az alábbiakat gondolta a nők oktatásáról. A nők oktatásának a férfiakéhoz kell igazodnia. A nőket arra kell kiképeznünk, hogy tetszenek a férfiaknak, és hogy legyenek a férfi hasznára, annak megbecsülését és szerelmét elnyerjék. Ezek a nők mindenkori közeledettségre, melyekre fiatalkorútól oktatni kell őket. Illetve a múltkor is már a Hugonnai Vilmás részben említett idézet, hogy a nő egyenesen arra termett, hogy megnyerje a férfiú tetszését. És hát elvileg ugye Fráter Erzsébet is ennek szellemében viselkedett meg. Hát ő arra nevelték, hogy mindig legyen szép, mindig legyen csinos, én Nax értelmében nagyon szerette a legújabb divatmagazinokat lapozgatni, szerette a szép ruhákat, nagyon figyelt, hogy mindig divatos legyen, a legújabb trend szerint öltözködjön. És hát részben ennek okán lett ő amúgy az irodalom történet egyik legellenszebbesebb író felesége. Úgyhogy ők kezdetben boldogan éltek azért Madáccsal, jöttek gyerekek is, és gyakran meg is látogatták Veres Pálnékat, ahol mondjuk Herminnek a figyelmét nem került el azért Erzsi felületessége, megpróbált őt így bevonni ebbe a kis házi oktatásba, de így jó pszichológiai érzékkel egyébként így átlátta, hogy ez ennek így az az oka, hogy bele senki nem foglalkozott fiatalabb korában. És hát ugye Fráter Erzsi forradalomkitörésekor, a 48-as forradalomkitörésekor még mindig csak 21 éves volt, de ott ugye így mindez, ami az ő kis világát jelentette, a bálok, a szórakozás, a szép ruhák, azok így kikerültek a képből, a forradalom levelése utáni gyászos években, vagy hát ilyen gyász hangulatban telt években, ugye szintén le kellett mondani a szórakozásról, és tehát, hogy tényleg tény, hogy ez őt bántott, és tény, hogy ez egy felületes gondolkodás, de hát őt erre nevelték, hogy neki ez az öröm, tehát nem csoda, hogy őt nem érdekelte az népek rendelkezése, az alkotmányozás, vagy hogy most mi lesz az országgal, őt csak azért ezt érzékelt, hogy a saját kis világa, amiben ő neki megvolt a maga öröme, meg a saját kis horizontján belül az, amit ő szeretett, az így eltűnt. És ráadásul ugye, amikor Madács börtönbe került, akkor az anyósa majd én nyert, konkrétan nem adta oda neki a birtokból származó jövedelmeket, tehát hogy nem volt miből költenie. És most a kettőből így azt rakta össze az irodalom. Ráadásul a nagy anyósa, bocsánat, még ezt elfelejtettem mondani, hogy elkezdte így terjeszteni, hogy ő így férfiakat fogad, vagy udvaroltat magának, vagy noktecú, meg is csalja a férjét, amiről így nem tudunk, hogy ez így valaha megtörtént volna. Mégis az irodalom történetben így annyi maradt meg, hogy szegény Madács börtönben volt, a felesége félrelépett, ráadásul a férjét zaklatta folyamatosan pénzért meg, hogy csináltasson neki új ruhákat, meg küldte neki a számlákat a börtönben. És hát ugye utána Madács kiszabadult, akkor kitalált, hogy mindannyian költözzenek oda az anyóshoz, és akkor ugye a fráter Erzsinek így ez tette be a kaput, és ő egy meg Madács egyébként is egy kicsit ilyen melankolikusabb, filozófikus lélek volt, gyenge is volt az egészsége már a börtön előtt is, főleg utána. És hát még nem értette, hogy Erzsi most miért, Erzsi nem értette, hogy miért nem ünneplik meg, hogy most kiszabadult, miért nem járnak társaságba, és akkor egy napon azt mondta, hogy elege van, és átment Losoncra egy bálba a férje nélkül. És hát ez egy akkora botrányt keltett a környéken, amikor hazament, akkor a férje közölte, hogy elválik. És egyébként most rövidre zárva fráter Erzsinek a történetét, végül hát kapott valamennyi járadékot a válásnál, a két nagyobb gyereket elvették tőle, aztán egy bizonyos kor után a kisebbet is, és ő egyébként, tehát ő egy, akkoriban azt mondták, elzülött, hát lényegében senki nem tanította meg soha azzal, hogy kell a pénzzel bánni, nem volt saját szakmája, minden kifolyt a kezek közül, eladósodott, és egy pár év múlva alkoholistán halt meg egy szegény házban, vagy egy szegény kórházban. Tehát, hogy tényleg őt nem mentegetni kell ebben a körben, de hát, hogy azért ebben a sztoriban azt látni kell, hogy Madács egy sem természetben, sem érdeklődési körben hozzá nem illő, nála jóval fiatalabb feleséget választott, egyetlen okból, mert szép volt. És ehhez képest várt el tőle a környezete meg a történelem is utólag olyan kvalitásokat, amivel ő nem rendelkezett, mert soha nem is mondjuk kaphatta volna meg. És hát jó, Madács is 22 volt csak, amikor elvette fráter Erzsit, tehát nem volt olyan túl tapasztalt. De azért egy földbirtokos fiatalember már így lát annyit a világból, hogy tudja, hogy ha egy nyugodt, otthon ülő szellemi partnerre vágyik, akkor olyat vegyen el. És hogy ne csodálkozzon, ha a felesége után úgy viselkedik, hogyan ezt mindig is elvárták tőle, egy butácska dekoratív kiegészítőként.
Hát igen, meg ugye a Viktória királynőnél beszéltük, hogy, tehát, hogy az, hogy valaki valamilyen lesz, az nem úgy születik egy ember, hogy akkor valamilyen lesz. Tehát, hogy hatások érik, ebbe nőtt föl, hogy neki ahhoz, hogy jól menjen férjhez, hogy egyetlen férjhez tudjon menni, ez az egyetlen dolog, ami számít, hogy szépen
igen.
Nézzen ki. És ő ezt hozta. Tehát, hogy az megint csak milyen szemétség.
Egy rövid reklám, és már is folytatjuk a műsort.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődj a márka kereskedéseinkben. Mazda. Crafted in Japan.
Vége a reklámnak. Folytatjuk a műsort.
Igen, ebben egyébként abszolút igazad van, és ez még pláne igazságtalan, hogy ő egy ilyen halhatatlan emléket is állított ezzel ennek a félreértelmezett Erzsi képnek, például az ember tragédiájában Madács. Most hát én gimnáziumban olvastam utoljára, és most bevallom, nem olvastam újra az egész művet, amit én egyébként egy zseniális alkotásnak tartottam régen is, meg most is, tehát, hogy így ahová Madács eljut így abba a gondolatfejtésbe, hogy így mi az emberi lét értelme, hogy az, hogy mindig felállítunk ideákat, mindig csalódunk, de attól leszünk emberek, hogy nem adjuk fel, hogy próbálunk előre jutni, ez szerintem egy gyönyörű, szép gondolat. kár, hogy tele van egy ülülő epizódokkal. Hát ugye a londoni színben jelenik meg például Éva, mint olyan, aki csak a férjhez menetel érdekel, és csak a szép ruhák, és hogy ott is abban a színben szereplő Ádámot így rá akarja venni, hogy vegyen neki ezt, azt, meg nem tudom, valami ékszert, vagy szalagot, vagy ilyesmi, meg az anyukája is ott jár mellette, hogy csapjanak le valami jó partira, azt nem teszi hozzá, hogy az apukájától is most csak ezt hallotta ez a darabbeli Éva, hogy csak ez számít, hogy jól menjen férjhez, illetve hát a Kepler feleségét szokták úgy emlegetni, ugye az abban a színben való Évát, hogy ő azt egy az egyben a Fráter Erzsiről mintázta, ugye ebben a színben Johannes Kepler a csillagász kénytelen ilyen apró pénzre váltani a tehetségét, és ilyen mindenféle hercegeknek horoszkópokat készíteni, mert a Éva mindig jön és kéri, hogy most erre kéne pénz, most arra kéne most így öltözni, most ott lesz bál, nem tudom. És ebben mondja egyébként Madács azokat a halhatatlan sorokat, hogy minő kevercse rossz, s nem esnek a nő, méregből, s mézből összeszűrve. Mégis miért vonz? Mert a jó sajátja, még bűne a koré, amely szülte őt. Tehát itt megmutatkozik valami olyan belátás, hogy a nők nem ilyenek, csak ilyennét tesszük őket, de közben meg mégsem jut ezen túl, és egyszerűen így az egész műben sem, de még mondjuk például az egyiptomi színben is erre tesz egy varga betűt, amikor meg azt írja, hogy te csak virág légy, de drága csecsbecs, haszontalan, de szép, ez érdeme. Illetve, hogy ó nő, mi szűk, mi gyarló látókoröd, s a büszke férfit épp ez vonza hozzád, csak gyöngeség, mit az erő szerethet. És tehát, hogy vannak egyébként ugye olyan évák az ember tragédiájában, akik mondjuk pozitívan jelennek meg, tehát amikor mondjuk kiüzetnek a paradicsom, és akkor Éva elkezdi úgy a életterüket így csinosítgatni, hogy élhető legyen, vagy amikor ugye a görög színben, meg a falanszter színben ilyen odaadó anya, aki a gyermekét védi, meg hát a végén is ő tereli el Ádámot az öngyilkossággal azzal, hogy azt mondja, hogy anyának érzem Ádámú magam. És tehát ebben az egészben, vagy én legalábbis, hogy most így utána néztem meg, vagy emlékeztem, ebben az egész, a férfi életének az értelme, mert nem az emberiség értelmében van szerepe a nőnek, hanem a férfiben, hogy őt úgy támogassa, meg hogy úgy élje meg a nőiségét a nő, hogy amiatt a férfi tudjon alkotni, és dolgozni, és előre menni. Tehát, hogy számára ez a női mi voltnak a pozitív megélése. És nem tudjuk egyébként, hogy mit szólt ehhez Madács, tehát mit szólt Veres Pálné és Szilárda Madácsnak a darabjához, mert azt tudjuk, hogy megmutatta nekik. Azt viszont tudjuk, hogy mit szólt a Madács Imre akadémiai szétfoglaló beszédéhez. Ez a két nő, ugye ez az, amit, ha jól emlékszem, említettünk a Hugonnai Vilmánál is.
Igen.
Ugyanis amikor Madács elfoglalta az ő akadémiai székét, akkor a nőről különösen esztétikai szempontból című beszédét mondta el. Hát amivel hát kiírtam belőle jó néhány idézetet, de például ilyenek vannak benne. A nő alárendelt test és lelki ereje védelmet, ápolást keres, s az erősebb férfiú lelkében épp olyan érzéseket költ, mint az elhagyott gyermek, a hervadó virág, megdermett madár, s mindaz, mint egy esdekelve emeli hozzánk szemét, mintha mondaná, lásd, te hatalmas vagy, én gyönge. De épp ezért, mert ilyen a virág zománcához hasonló gyengétségű szentségek őre a nő, ha egyszer ki van ragadva kijelölt köréből, ha egyszer levetkezi a kegyelet érzését, és túltevé magát a kedves előítéleteken, okoskodva akarja emlezni mindazt, mit csak éreznie kellene. Nem képes többi erkölcsileg felemelkedni, mint azt a férfiak esetében számtalan esetben látjuk. Mindegy, itt jön egyébként lényeg. Mindezekből úgy hiszem következik, hogy azon bölcsész, ki a társadalomban a férfi és nő egyenlő állását, úgynevezett nőemancipációt hirdeti, nagyon tévesen cselekszik, s alig ha jó szolgálatot tesz azoknak, akiknek kedvezni akar. Ki azzal be nem éri, hogy a rózsatő ingó ága illatos virágot terem, de azt akarja, hogy egyúttal hatalmas gerendákat is szolgáltasson, az nem ismeri a természetet. És ugye a leghírhettebb sorai pedig, amiket a múltkor idéztünk, azok ugye így hangzanak, hogy a nő korán fejlődik, de teljes férfi érettségre sosem jut, könnyebben felfog és tanul, de a teremtő géniusz hiával az emberiség irányadó szellemei közé nem emelkedik. Ő mindig csak szenvedő, sohasem a beható elemet képvisel, és innen, míg a dilettantizmus legkedvesebb kontingensét szolgáltatja, soha a művészetet és a tudományt lényegében előre nem vitte. és az itt mintha így említést tenne azért a kivételekre, ha pedig olykor fellobban egy meteors, oly nő születik ki magas szellemtől, ihletve túlemelkedik eme korlátain, az minden okoskodásunk dacár is egyenlővé teszi magát a férfiúval, s tegye is, elég drágán megvásárolta a helyet, mert érte minden bizonnyal leme mindazon erényétől, előnyétől lemondott, melynek ezen irányba tették volna ragyogóba és boldogá. Lefordítva ez azt jelenti, hogy azok a nők, akik tanulnak és okosak és művetek lesznek, azok a nőiségükkel fizetnek ezért. Na most érthető, hogy ezen Hermin és Szilárda meglehetősen kiakadtak, hát hogy más nem mondjak. Tehát nekik a szemükbe ugye azt kommunikált, hogy mennyire tiszteli az ő műveltségüket és intelligenciájukat. Na most vagy hazudott, vagy mindezek mellett ő nem tartja őket nőiesnek. Egyébként.
Hát, sose derül ki, de eléggé felháborító mondatok ezek. És nem lehet, hogy esetlegesen azért szúrt oda úgymond Madács, mert hogy esetleg a Verespálnéval több is volt az ott, mint barátság, vagy legalábbis valami ott megmozgatta Madácsot.
Ez egy jó kérdés, mert egyébként az irodalom történészek közül van, aki foglalkozik ezzel a kérdéssel, és hát van az, hogy ott valami gyanús, hogy ugye Madács a válás utáni két évben még a szokásosnál is többet járt ugye a Vanyarci kastélyban, és ő több verset is írt egyébként Verespálnéhoz, amelyikről mondjuk tudjuk, hogy neki szóltak, és Madács egyébként a saját versét kategorizálta is, a szerelmes verseket is, méghozzá úgy, hogy mindegyikhez oda is írta, hogy kihez szólnak, mert ugye azért volt több szerelme is az életben. És van egy csoport olyan szerelmes vers, aminek nincsen címzetje, tehát nem mondta meg, hogy kihez írta. Na most ebbe rakta bele a Rab virágai című versét, amiről mondtam, hogy ugye írta a Verespálnéhoz, és most akkor itt mondjuk feltehető, hogy ő esetleg szerelmes is volt Benicki Herminbe, és van egy jel arra, van-e valami jel, ami arra utal, hogy esetleg Hermin is belé, hogy ugyanebben a verscsoportban, amiben van a Rab virágai, van egy olyan cím, aminek az a, van egy olyan vers, aminek az a címe, hogy Atlasz. Ezt mindjárt fel is olvasom, mert egyébként nagyon rövid, és ami egyébként arról szól, vagy arra utal, hogy esetleg Hermin is szerelmet vallott neki. Ez így hangzik. Miért bíztad rám, ó nő, titkodat? Miért vallottad meg nékem, hogy szeretsz? Nagyon erősnek tartasz engemet, hogy vállaimra ilyen terhet vetsz. Atlasszá lettem, titkod a világ. Enyém csak súlya, élvezete nem, de nyugodalmat szent világa az, ne félj, szét nem töröbb, tovább viszem. Az biztos, hogy egyébként ez nem egy beteljesült szerelem, tehát hogy a szó klasszikus értelemben viszony nem volt köztük. Lehet, hogy vonzódtak egymáshoz, ezt így megbeszélték, illetve utána mindenki lépett tovább, és élt a maga életét, már csak Verespálra is ugye tekintettel.
Hát mindenki élt tovább az életét, azért a Madács kicsit odaszúrt.
Igen, tehát hogy lehet, hogy van egy ilyen plusz eleme annak, hogy ez miért esett ennyire rosszul ugye Herminnek, mert mondjuk a lánya Szilárd az azt mondta az emlékirataiban, hogy már régebben mélyen is komolyan foglalkoztatták Verespálné gondolatait, a jó nők jobb nevelése és általánosabb műveltsége, szükségének kérdései, azonban Madács székfoglalói volt a rugó, mely a régen lappangó nagy gondolatokat Verespálné lelkéből kipattintotta. Hát ugye ez egy akkora rugó volt, hogy így meg se állt utána. És igen. Ja, még hát annyi tartozik, hogy a történethez, hogy ugye aztán Hermin írt egy nagyon felháborodott levelet Madácsnak, illetve ez egy levél volt, illetve megírt egy másik verzióját, amit meg egy újságba szánt, de Madács akkor már haldoklott, úgyhogy valószínűleg elolvasta, és van, tehát Szilárd említi a naplójában, hogy, vagy emlékirataiban, hogy egyébként utólag megbánt, hogy ennyire elhamarkodottan írt a nőkről, mondjuk furcsa, ez egy eszméletlen hosszú beszéd egyébként. Ez nagyon hosszan fejtegeti, tehát olyan sok elhamarkodottság nincs benne, de lehet, hogy szerette volna egyébként magát korrigálni, de már nem tudta megtenni. Egyébként Madásnak szerintem úgy, ahogy van ez a legnagyobb tragédia, hogy egy olyan elvek mellettet hitet, ami miatt az ő saját házasság és feleség olyan lett, amilyen. Tehát, hogy ez nekem egy akkora ilyen, nem tudom, rossz fókusz, vagy egy olyan ilyen, nem tudom, ilyen zárt rendszerben való gondolkodásnak a példája, hogy ez az nagyon szomorú.
És akkor beindította ezzel gyakorlatilag Madács az egészet, és akkor ezt hogy mi követte? Elküldte neki a levelet, meg megírta az újságba, és akkor hogy lett ebből cselekedet?
Hát azzal kezdte Benicki Hermin, hogy azt hiszem 1865-ben írt egy Felhívás a nőkhöz című cikket a Hon című labba, azután pedig egy újabbat egy Buzdító szózat címmel, majd pedig két évvel később szervezett egy ilyen nagyobb összejövetelt, hogy így a nők művelés, tehát ugye a nők oktatásának az ügyét megbeszéljék, és ennek már volt olyan sikere, hogy utána létrehozott egy egyesületet 1868-ban, ez volt az Országos Nőképző Egyesület, aminek egyébként az volt a jelszava, hogy haladjunk, és el is kezdett aláírásokat gyűjteni, sikerült 9000 aláírást begyűjtenie, hogy be tudja mutatni a parlamentben, és ezáltal ugye indítványozza, hogy a nők oktatására fordítsa nagyobb figyelmet a parlament. Egyébként ugye ott volt József a nagy oktatási reform, akinek a népoktatási törvénye ugye átment azóta, hogy közben, időközben a parlamenten ő így, hát így fejcsovába küldte el őket. Deák Ferenc a hazabölcse egyébként szimpatizált velük, de nem biztatta őket, hogy erre bármi esély van, hogy ők ezt a nők, hogy a nők felső oktatásának az ügyét így keresztül vigyék, és ekkor kezdett Hermin, tehát hogy akkor sem azt mondta, hogy tehát azért, amikor Deák Ferenc nem biztatja az embert, akkor azért az elvenni a kedvét valakinek. És így ezután így még zseniálisabb lesz a sztori, mert akkor azt mondta, hogy akkor ő gyűjt, ő egy pénzt leányiskolára. Tehát neki egyébként az volt az elvélete, meg ezáltal győzött meg férfiakat, hogy jó, mindenki azt mondja, hogy a nőket azért nem tanítják, mert nem érdemes, mert nem olyan a felfogó képességük, és egyébként is ostobábbak, meg nem értenek meg ilyen bonyolultabb összefüggéseket, és akkor mondta, hogy jó, akkor nézzük már meg először a történelemben, hogy mi történik, ha ugyanezt tanítjuk nekik, mint a fiúknak. És egyébként idővel megfordultak azért ezek az államférfiak, főleg amikor nemes asszonyok is csatlakozni kezdtek ennek ehhez az egyesülethez. Ez egyik legnagyobb tágolymagatójuk egyébként Jókai Mór lett. Később majd az egyesület jubileumán is ő tart majd beszédet, tehát hogy ő is egy szólója lett az ügyüknek. De az első iskolát még, az pedig érdekes, hogy minden részünkhöz azért kicsit visszajutunk, az pedig Vahot Sándorniról, a Szendrei Júliás részbe beszéltünk. Múzeumkoríti lakásában rendezték be, ez még ilyen két szoba volt, és 15 lányal indultak, csak a fele vizsgázott leginkább azért, mert hogy ahogy jött a báli szezon, a szülők kivették a lányokat, hogy inkább menjenek ismerkedni, és menjenek férjhez. De a következőben már kétszer annyian jöttek, aztán meg exponenciálisan nőtt folyamatosan a beiratkozó lányoknak a száma, és akkor így ugye előbb-utóbb saját épületet béreltek, majd vettek egy telket, ugye ez a Zöldfa utcai, akkor Zöldfa utcai, ugye Kertész Erzsébetnek van is egy könyv erről, a Zöldfa utca 38, még csíkos könyv volt, igen, annak idején, és ez ma a Verespálné utca, és ugye ide építettek fel egy saját lánygimnázium, vagy hát lányiskolát még csak akkor, de ez már egyébként ugye az élete vége fel, tehát itt már idősebb nő volt Verespárny, és hát ezekre így a pénzt, azt így folyamatosan összekalapozták, takarékpénztáraktól, patronusoktól, tombolákat rendeztek, bálokat, élőképeket, stb. A tantervet egyébként pedig maga Beniszky Hermin állította össze, méghozzá úgy, hogy a fiúk tantervén alapult. A görög helyett görög történelmet tanultak, mert hogy így, tehát valamit azért így kellett finomítani a csak fiúknak fenntartott tantervet, tehát rakott bele kézi munkát, meg nem tudom ilyesmit, hogy azért azt továbbra sem kommunikálhatta, hogy ő tehát továbbra is azt kellett, hogy kommunikálja, hogy ő jobb feleségeket és jobb családanyákat nevel, tehát hogy ez az úgynevezett idézőbb, de szerintem női jelleget megtartsa ez a nőoktatás, ez a női jelleg, ez nagyon sokszor felmerül a korban így a nőoktatás kapcsán, hogy azért női jelleget meg kell tartani. Lett is egyébként ezzel párhuzamosan állami kísérletezés, tehát hogy akkor már annyira támogatott volt Herminnek az ügye, hogy a Molnár Aladár nevű országgyűlési képviselő is beadott egy javaslatot Trefort Ágostonnak, hogy hozzanak létre egy felsőbb leányiskolát, ez volt a hivatalos neve, de hát ez egy ilyen, nem tudom, kézi munka, francia, megint, tehát hogy megint csak ez a nagyon ilyen női jellegű, nem is volt egy hosszú illetű leányiskola, tehát ez egy ilyen díszfeleségképző volt inkább. És a saját tanterve egyébként Herminnek akkora sikert aratott, hogy külföldről is jöttek hozzá más iskolákból erről mintát meg példát venni, na és itt tanított egyébként Hugonnai Vilma egészségtant, ahol az órákon nem titkolt el a lányok elől, hogy lesz a gyerek például, meg hogy ilyen egyéb menstruációról beszélgetett velük, meg hasonlókról, és hát ezért ez egy nagy közfelháborodást okozott, de nem voltak hajlandók ennek ellenére sem ugye levenni a tantervből ezt a tantárgyat, úgyhogy igen, ez mint egy ilyen ponttól ez a kettő összefonódik. És akkor itt így mielőtt ezen így tovább menjünk, így itt szerintem itt bontakozik ki egyébként Beniczky Hermin sztoriának ez az elképesztő volta, hogy most tényleg képzeljük el, hogy valaki él 24 éves koráig gyakorlatilag bezárva egy vidéki kastélyba. Aztán 50 éves koráig él egy ilyen nemes asszony, gazdasszony szerepbe, jó, ott a lánya, akit nevel, meg járnak hozzá barátok, de hát ő azzal volt elfoglalva, hogy nem tudom, a cselédek ne lopják a kamrából a lisztet, hogy minden be legyen főzve, vendégek jönnek, kész legyen a vendégszoba. És hiába volt művelt, meg kezelt őt szellemi partnerként a férje, ő nem kapott semmilyen formális oktatást, és ehhez képest nekiindult, elkezdett cikkeket írni, egyesületi alapszabályt fogalmazott, költségvetést készített, aláírásokat gyűjtött, olyan emberek előtt érvelt, mint Eötvös József és Deák Ferenc, telekvásárlásról tárgyalt, mondjuk onnan elküldték, mert hogy jöjjenek vissza a férjeikkel, mert hogy nekik nem akarnak eladni, tehát hogy meg építészeti stílus, hogy hogy legyen fel, az a tantervet készít, tehát hogy ez azért, ez egy olyan, és én ismerem ezt az érzést, és ezért ez annyira jó, és akkor úgy érzem, hogy olyan szerencsés vagyok, hogy ezt megtapasztalhattam már életemben, meg most is gyakran van ilyen pillanat, amikor azt érzed, hogy ha valami neked a szívügyed, és lelkesedés, és elhivatottságot csinálod, akkor így, tehát így az akadályokat nem akadályoknak érzed, hanem hogy jó, akkor itt bevancsuk a gyajtok, megyünk arra. Uh-huh. És nem rogy meg az ember, meg nem fárad el, meg nem lesznek kétségei, vagy ha legalábbis lesznek, akkor azok nem olyan, hogy komolyan elgondolkozik abból, hogy ezt feladja. És azért ez egy nagyon-nagyon hosszú, 25 éves harc volt az ő részéről, hogy így, mert neki is az volt a végső célja, hogy aztán a lányok egyébként felső oktatásba mehessenek, és menet közben ugye leérettségizzenek. És ugye, hogy telt az idő, és ő már idősödött, el is kezdett betegeskedni, de még mindig nem mondott le le akart mondani, de nem hagyták, mert hogy szükség van rá az iskola vezetésében. És már nem élte azt meg, hogy mondjuk Lassis Gyula bejelentse, hogy készítik a törvényjavaslatot, ami majd a nőket felsőoktatásba átengedi. Azt még viszont igen, hogy az iskolája ezt az úgynevezett nyilvánossági jogot megkapja. Ugye akkoriban, most nem tudom pontosan, hogy még a szabályok, de ugye alapítvány, egyház, magánszemély is nyithatott iskolát, ha bizonyos feltételeknek megfelelt, akkor megkapta ezt a nyilvánossági jogot, ami azt jelenti, hogy államilag elismert bizonyítványt, oktatású érettségit adhat. Na és ezt még megkapta, tehát ezt még megérte, hogy ő egy érettségi kiállítására jogosult leányiskolát működtethessen. Egyébként csak, hogy ez így 1912-ig még kettő nyílt összesen az országban, tehát hogy azért ez nem volt egy ilyen nagyon vágtató ütemű fejlődés, tehát mindenképp szükség volt erre az ő iskolájára. Amit egyébként, tehát hogy részben ingyenes is volt, tehát hogy rászorulóknak úgy oldották meg, hogy a tandíjat mondjuk csak attól szedtek be, aki megtehette, és aki mondjuk nem engedhette meg magának, így az alapítványi pénzből finanszírozták.
Több gondolat jutott így az egésszel kapcsolatban eszembe, és ilyen nagyon érdekes. Nagyon nevetni fogsz, én ilyen nagy jó barátok, fanatikus vagyok, és van egy rész benne, amikor a Joey mondja azt, mert hogy így arról beszélgetnek, hogy mi az, amire egy nő nem képes, vagy nem tud megcsinálni, mi nem lehet egy nő. Azt hiszem, így van pontos, hogy mi nem lehet egy nő, és akkor így nagyon gondolkozik, és akkor mondja, hogy péniszmodell. Mert hogy ez az egyetlen, amit így fel tudsz hozni, és tök ez jön ebből, hogy ment és csinált, és mindent el tudott intézni. Ez az egyik gondolatom, a másik meg az, hogy még ennyi éve, tehát ével is ott van bennünk, hogy a nő vagy szép lehet, vagy okos, és hogy ezt így el kell engednünk, meg el kell felejteni, és nem szabad, hogy ez dolgozzon bennünk, mert ugye kettőt tök nem zárja ki egymást.
És nőkről nem tudunk komplexen gondolkozni, vagy legalábbis a férfiaknak, bocsánat, a kivételtől elnézést kérünk itt a hangmérnök úrtól is például, hogy azért én azt veszem észre, meg olvastam is erről sokat, hogy azért ez a klasszikus patriarchális társadalom nem tudja, a nyugati része legalábbis, tehát hogy nem tudja a nőket összetett személyiségként kezelni, és már ezzel már nem akartam ebbe is belemenni itt a madácsmű kapcsán, mert nem irodalmi órát, meg ugye nem madácsról szól ez a sztori, de hogy mi nekem is szemet szúrt, hogy ugye Ádám egy komplex személyiségként utazik végig az időn. Éva meg le van bontva. Uh-huh. Tehát, hogy hol prostituált, hol anya, hol szerető, hol feleség, hol rabszolganő, hol alárendelt, hol stb. És hogy egyébként, ami még a jó években is ugye megjelenik, az is ugye a klasszikus szerepeken belül tud érvényesülni, de hogy így És nekem megint ez a, tudom, hát több egyszerre hozom fel, de ez a bennünk élő istenünk jutott eszembe, hogy abban is ez van, hogy ugye, ha volt is régen, már azért feltételezik, hogy volt egy ugyanolyan komplex Isten anyakép, amilyen mondjuk a keresztény Isten, tehát hogy annak megfelelően egy ilyen, tehát az Isten anya az ősanya, amiben megmaradt a földanya, hogy azzal a valami ott ugye megfordult ugye a világ menetében ezzel a mezőgazdasági forradalommal, meg a patriarchális társadalom kialakulásával, hogy ez így széttört. Tehát, hogy egyszerűen onnantól kezdve nem lehetett még istenségként sem egyben értelmezni a nőt, hanem ugye lett a szép, az Afrodité, a házias, a Hestia, az okos, a Pallas Athéné, az ártatlan, az Artemis mondjuk, vagy éppen a Persephone. Tehát, hogy még ez ebben is megjelenik, amit mondasz, hogy egy nő vagy szép, vagy okos, vagy szűz, vagy...
Igen.
Tehát, hogy valahogy...
Igen.
És eznek nagyon-nagyon mély gyökere van egyébként a kultúránkban is, meg a gondolkodásunkban is, és hogy ezért ez egy nagyon nagy meló ezt valahogy átütni, még a nőkében is egyébként.
Igen.
Tehát ez, amit beszéltünk, most nem haragudj, hogy szabadba vágok, hogy ez is szóba jött már, hogy mondjuk egy hírességről bebizonyosodik, hogy aki egyébként, nem tudom, házas is, és gyereke van is, hogy nem tudom, volt egy viszonya, akkor mintha valami összetörne a fejünkben, és még én is érzem ezt, hogy valami megszól a fejem, hogy na hát ő is, és hogy miért ne lehetne neki is egy olyan nagyon komplex magánélete, meg érzelemrendszer, mint bárki másnak, tehát hogy...
Igen. Nem szabad, hogy ezek befolyásoljanak minket, meg hogy ezek ilyen szinten hatással legyenek ránk, és az egészben nekem egyébként az, megmondom őszintén, hogy nagyon tetszik, és szerintem nagyon beszédes, hogy ez az iskola, ugye ez már a Veres Pálné gimnázium, és hogy jól tudom, ez országos szinten a legjobb gimnáziumok között van, ha jól tudom, igen, de lehet, igen, hogy a top 3.
Szerintem is, igen.
Nem tudom pontosan, de hogy azért ez is eléggé beszédes.
Nagyon ritka, ugye, hogy ugyanarról nem, az alapítójának a nevét viselje a mai napig mondjuk egy gimnázium.
Igen.
Meg az utca.
Igen. És hogyha jól tudom, ugye az utcákkal, a női utcák nevekkel is problémában vagyunk, mert hogy azt is pont a napokban olvastam valami cikket, hogy iszonyatosan kevés van, és róla van utca is elnevezve, és a másik, hogy közterületi szobrok alig vannak nőkről, és róla van.
Igen, az egyik első. Tehát az egyik első, hogy a nők is saját jogán kapott egész a lakos szobrot.
Igen. És még megvan a szobor. Úgyhogy még megvan, addig nézzétek.
Igen, a Verespálni utca egyben, ha a közterület.hu jól tájékoztatott minket, úgyhogy ezt meg is tudjátok nézni. Gondoljátok akkor erre a heroikus munkára, amit ő végzett.
Nagyon szépen köszönöm, Lotti, ismételten, hogy ennyire szuperül fölkészültél, meg ennyi minden dolgot hoztál róla. 2 hét múlva évadot zárunk, és nem szeretném elárulni, hogy miért lesz egy nagyon különleges adás a 2 hét múlva jövő évadzáró epizódunk, de nagyon-nagyon jó lesz. Én nagyon-nagyon várom.
Izgalmas lesz, és
annyit áruljunk el, hogy lesz egy vendégünk. Mert hogy abban is új lesz, nem csak ebben. És nagyon kíváncsian várom, hogy fog ez így majd egy vendéggel működni, úgyhogy 2 hét múlva találkozunk.
Addig is sziasztok, köszönöm, Rozi.
Én is, sziasztok.
Ez a műsor nem jöhetett volna létre támogatónk, az Avó Magyarország nélkül, akik a szépség erejével segítik a nőket világszerte, hogy legyőzzék a mindennapok kihívásait, és a legjobbat hozhassák ki magukból, saját szabályaik szerint.
A műsor a Béton partnere.